A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánom. Mit keresel, Endre?
Állítom a jack dugóját a fülhallgatómnak, mert féloldalas. Na, sikerült.
Kicsit, ha megfelelően nyomogatod.
Megvan, akkor megtaláltam.
Lesz a sztereó is, kérlek
szépen. Megvan. Most már sztereóban szólok magamnak. Reméljük, hogy mindenhova így sugárzunk. Ez a Millás reggeli, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 31 perc van, szeptember 10-e, kedd. És itt a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, és Gézdó. Imádom, hogy vagy, mondta nekem az ücsi kupakja. Elsőre azt terveztem, hogy megtartom jobb napokra, de kidobtam.
Azt hiszem, tudom, melyik ücsi ez.
De én ezzel nem találkoztam.
Nem szabadott volna kidobni a kupakját.
Én ezzel éppen nem találkoztam. Isten. Azt mondja, hogy...
Remélem, a szelektívbe dobtad.
Mert mindenképpen. Azt mondja, hogy hol van a 22 perc?
Na ott hát... van, klasszikus őszies jó reggelt kartársak.
Ja, egyen följebb, igen. Minden szakaszon erősödő forgalmi viszonyok között indul ma a nagyvizit, de még aggály és tünetmentes 22 perc
az jelenleg
az Ugló-Hermina mező. Így útvonal Gödről Dékartás reggeli információja szerint. Aztán...
Az jó!
Vadkovászos, jó reggelt, egy különös, ismeretlen érzés fogott ma el, nem, fogott ma el hajnalban. Pékasszony, fázott.
Ugye?
Fázott.
Milyen jó érzés de fázni egyet.
Vártunk
egy 15
erre, ugye?
Fokban egy jó kis fázás. Igen, abszolút.
De egyébként az érdekes, hogy most ez így elment. Ez egy nap volt, lehűlt minden, most éppen visszamelegszünk.
Mennyire?
De a hétvégi az még csúnyábbnak tűnik. Az...
Megint akkor jön a szakadás?
Nem megint. Mi az, hogy megint? Most kivételesen, véletlenül.
Én azért mondom, hogy megint, mert azért, igen, azért értem, igazad hogy... van, de volt egy időszak, amikor tényleg mindig jött a hétvégén.
Amikor tök véletlenül, és ha kétszer egymástán rossz idő van hétvégén,
nem
akkor megint
volt.
Hétvégén van rossz
idő. Azt hiszem, tavaly jó. Volt az, amikor mindig péntekre jött be a front, és hétvégén volt rossz idő. Egész nyáron ez volt.
Igen, mert egyszer előfordul, az ember így emlékszik, hogy ő ráfázott.
Igen, ebben hát van benne. Tipikus. Nem egyszer fordult elő, de igen, értem.
Jó, hát pont ugyanagyszor, mint szerdán, vagy csütörtökön.
Nem.
Nagy számok törvény alapja. Na, mindegy.
Esőben lehet dolgozni.
De most tényleg, ez a mediterrán ciklon, ez eléggé kiszámíthatatlan és nehezen előrelezhető.
Az teljesen kiszámíthatatlan.
Nem is mertem mondani, de most már annyira egy irányba...
Na mondjad.
Nem, csak annyira egy irányba, és annyira egyértelműen adják a modellek ezt a hétvégi nagy esőt és lehűlést. Aztán láttunk már olyat, hogy olyan egyértelműen adták, hogy aztán pénteken kiderült, hogy mégse lesz akkora. De a lényeg az, hogy azért, aki hétvégére tervezett programot, számoljon azzal, hogy hát rossz idő lesz, ilyen is van. Nagy ritkán, de kifejezetten rossz időnek tűnik.
Hát ezt sajnálattal hallom a hétvégi programoknak az ismeretében, de mindegy. A múlt hétvégét azt sikerült még behúznom egy jó nyári hétvégének, úgyhogy az jól összejött.
Vicces, hogy a Duna még mindig 20-valahány fokos, miközben itt a 11 néhány.
És zseniális a vize, úgyhogy, igen, úgyhogy nagyon jót fürödtem.
Abban, igen, abban is lehet, mert egész jó fürdőhelyek
most jön
is
egy,
vannak.
Most áradó Duna van, úgyhogy egy kicsit haragosabb a Duna, de én még pont elkaptam a alacsony víznek a végét. Hunor és Nikolett nap van. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Nikolett és Hunor hallgatónknak. Ünnepelnek még az Edgárok. Meg az Edgár öltönyök is biztos. Az megvan a kedvenc jelenetem, a Men in Black című. Mára már klasszikussá vált krimiből. Amikor a nem, Edgárnak hát a lényegében a bőrét magára cibálja az a földön kívüli, aki a fő gonosza, és az az Edgár öltöny. Aha. Az elején nagyon vicces az egész jelenet. Na, nézzük akkor, hogy milyen évfordulók vannak. Ezt direkt neked tettem ide, Gábor, mert gondoltam, hogy mindig unalmas évfordulókat teszünk, de hát na, az,
hajó vagy
hogy 1502-ben
akkor nem.
Firenzében Piero Soderini lesz a Gonfaloniere. Ah, ugye? Ebben azért ez több kérdést felvet.
És miért pont nekem?
Ezt nagyon
tetszik. El kell, hogy magyarázd.
Hát sok minden. Hát lehet beszélni Firenzéről. Zseniális reneszánsz városról van szó. És Gonfaloniere pedig, hogy micsoda a Firenzében és a pápai államban egy magas, presztízsű közösségi hivatal viselője volt. A Gonfalon szóból származik, amit az ilyen közösségek zászlóira használtak ez a név. Úgyhogy ilyen igazságügyi Gonfaloniere is volt, meg volt más típusú is, de alapvetően a fő magas köztisztviselő volt ez. Úgyhogy megtudtuk ezt. Firenzébe lehet-e jó áron utazni, Gábor?
Igen. Még kicsit odébb kell vonatozni. Tehát mondjuk Pizából át, és akkor úgy.
Pizába lehet jól áron utazni és átvonatozni?
De most mennyi a vonat? Klasszikus háromszöget csináltunk meg. Szerintem az egy tök jó. Piza, Firenze és Bologna. És akkor
az nagyon jó, ez így van.
Mármint Firenzében nincsen járat, de hogy Pizába és Bolognába van, és az egyik bemenni, a másikból megjönni, és a probléma mindössze az, hogy mind a három város többet ér annál, mint hát egy hosszú hétvégén
az biztos.
Tenni, úgyhogy kicsit, ha tudjuk nyújtani,
Firenze
akkor
zseniális önmagában, de nyilván Bologna is. Uh-huh. Pizzát egyébként azt viszonylag gyorsan le lehet tudni, ha erről van szó,
igen,
de Bologna és Firenze az nem ez a kategória.
Pontosan, és Firenze nyilván a legtöbb.
Na jó, akkor nézzük a következőt. Elias Howe szabadalmaztatta a varrógépet. Bocsánat. Ezen a napon 1846-ban gyorsan
megmondom. Firenzébe elmehetsz busszal is. Repülő nincs, de közvetlen éjszakai busz, hogyha szeretnéd.
Busszal.
Éjszaka, alszol. Kipihenten érkezel. Na jó,
befejeztem. Nem biztos. Szóval a varrógépet ma szabadalmaztatták, vagyis ezen a napon 1846-ban, és 1913-ban ezek ilyen ipartörténeti mérföldkövek megnyitották az első fizetős autópályát az Amerikai Egyesült Államokban, tehát 1913. Még mindig zseniális számomra az a rendszer, amikor egy ilyen nagy tálba kell beledobni az aprót, és a gép az szortírozza, és számolja, és nyitja a sorompót. Hogy ezt hogy nem tudtuk 1913 óta rendesen megcsinálni, ahelyett az összes ilyen mélygarázsnak, vagy ilyen parkolónak a nyitója az olyan, hogyha odaállsz mellé autóval, és megfogod azt a gombot, amit meg kell nyomni, akkor úgy megráz, hogy hogy szikrát is látni sokszor, mert hogy fel vagy a jó kis műszövet üléstől töltődve, és oda nyúlsz a kezeddel. Tehát ezért van az, hogy ha láttad magad előtt, hogy így letekeri az ablakot valaki, és így csapkodja az oldalát, meg így hozzányúl más felülethez előtte, hogy ne rázza meg az ujját vele. Na nézzük, akkor mi van még?
Határnyitás.
Hát az nagyon komoly sztori volt.
1989. Horn Gyula bejelenti ezen a napon a Magyar Televízió a Hét című műsorában, hogy éjfélkor megnyitják az NDK állampolgárai előtt a magyar határt, amelyen keresztül távozhatnak nyugatra is. 89-ben. Emlékezetes születésnaposok közül pedig kit emelnél ki?
Születésnaposok közül több mindenkit, Karl Lagerfeld, német divattervezőt, óriási hype-ja van magának a márkának azóta, amióta ő 2019-ben nincsen, és ugye ő lényegében ő volt, talán most ez lehet, hogy tévedek, nem vagyok annyira divat szakmában ott, de én úgy emlékszem, hogy a Gucci próbálkozott azzal, hogy hogyan legyen populárisabb brand, de a Lagerfeld az meg is lépte, és ő egészen levitte azt a magas szintű divatot a nagyon elérhetővé téve, és hogy a Lagerfeld brand ez nyitott egyet a fiatalok és a nagyobb közönség felé. Szerintem ők sikeresen tették, de mondom, nem vagyok biztos, minden esetre Karl Lagerfeld ezen a napon született. Pogány Judit, Kossuth Díjas magyar színésznő is 1944-ben, aztán színészek közül ott van Colin Firth, Oscar és Golden Globe díjas angol színész, akibe mindig szerelmes volt a naplót író lány, ez a Colin Firth biztos emlékszik rá mindenki.
Nem csak bele, vagy belé.
Hát belé volt a leginkább, ő volt a fő-fő szerelem, nem?
Igen, de hát az egész arról szól, hogy megoszlott, vagy hogy többen is voltak.
Na, hát igen. Colin volt az első, hogy jó. A neve is mondja, hogy Colin Firth, tudod?
Igen. Ő volt az, aki beérdemes volt szerelmesnek lenni. A forgatókönyvírók szerint, igen.
Azt szerettem, hogy lepattannak rólad az undorító szóvicceim. Na mindegy.
Jó. Guy Ritchie, nem figyeltem eléggé. Igen.
Guy Ritchie angol származású rendező, forgatókönyvíró és Madonna férje. Ez azt tetszik,
így van benne.
Benne van a Wikipédiában, így. Csináld. De ez szerintem óriási.
Nem frissítik rendszeresen, vagy hogy.
De nekem azt tetszik, hogy valakit így azonosítanak, aki egyébként saját érdemei szerint is ott kéne, hogy legyen a születésnapi sorban. És Huszári Kata.
Megkérném a tévéműsorok szerkesztőjét, hogy a Bluff című filmet ne ismételgessék olyan gyakran esti főműsorodőnek a végén. Én ez a baj. Tehát amikor
mindig megnézed.
De este, amikor már éppen csak bambulnál, és csak kapcsolgatsz, és kénytelen vagy
odébb tenni. De az ilyen kikapcsolhatatlan, mert hogyha bármikor hát becsatlakozol, akkor utána végignézed.
Igen, erre akartam kiukadni. Kevés ilyen film van, de az a baj, rendszeresen, és már tényleg a 20, nem tudom, hanyadiknál tartok, de képtelen vagyok otthagyni. Annyira jó. Minden esetre kénytelen vagyok kapcsolgatni, mert a család egy része ilyenkor este vagy a doktorpól állatkliniken, az összes kutyát, macskát és alpakának már az összes baját ismerem, háttértelevíziózva is, vagy pedig a 300 kilós embereknek a fogyási sztoriai, ez a kettő, ami, hogy kell, hogy keressek valamit, különben ezek mennek. És valamilyen nehéz eltüntetni egyáltalán, ugye, a háttértévézést, úgyhogy ezekkel szemben nyilván sokkal jobb, hogyha 26-szor nézem meg a Blöfföt, vagy akármi más kiváló filmet, de néha már azért időpocsikásnak
legyen egy videókazetta, nekem még videókazettán is megvan, legyen bekészítve valahol a közönséges bűnözők, mert az a másik olyan nekem, az egy sokkal lassabb tempójú, viszont annál magával ragadóbb bizonyos szempontból, és az volt olyan, hogy amikor vetítették, én azt mindig végignéztem, egyik kedvenc filmem.
Az Imbrüzs még ilyen, azt is sokszor adják újabban, tehát azt is képtelen vagyok otthagyni, pedig már nem tudom x egyszer, de hát meg még van néhány, csak ez a kettő jutott eszembe. Veszélyesek ezek.
Na zenéjünk akkor születésnaposunknak. 1945-ben született José Feliciano, eredetileg puertorikói énekes, és színész is különben, tehát szerepelt filmekben, de a 60-as években New Yorkban, illetve az Egyesült Államokban lett híres a nagyon jellemző vagy jellegzetes gitárjátékával és azzal a fajta feldolgozásokkal, amiket csak ő, ami átment rajta teljesen, és egy ilyen nagyon különleges módon jött ki belőle ez a hang. 68-ban jelent meg a Feliciano című lemez, ami rögtön a második helyre repítette a csártokon, és spanyolul és angolul is elképesztő sok sikere volt. Sok mindenkihez hasonlították, és játszott olyanokkal, mint a Ray Charles, vagy a Sam Cooke, de gyakorlatilag Spanish Harlemnak az egyik nagy alakja. Egyébként a vakon született glaukómás José Feliciano, és most már nem alkot, illetve volt egy eléggé szomorú kis, vagy nem tudom, lehet, hogy még zenélget néha, de én nem láttam, hogy mostanában aktív lenne. Volt egy szomorú pont a karrierjében, amikor a és nyilván nem az ő hibája a dolog, de ez borzasztó rossz lehetett, hogy a Stingnek volt egy nagy szabású születésnapja, és őt kérték meg többek között, hogy zenéljen a Stingnek, és valami nagyon rosszul volt beállítva, és teljesen hamisan adta elő az Every Breath You Take-et, és de egyszerűen kínos volt. Van egy felvétel a YouTube-on, hogyha megnézed, és nagyon rossz volt. Maga a Sting is feszengett végig, és lehet, hogy szólni kellett, de hogy szólunk ilyenkor? Tehát valahogy, ahogy a monitorból visszajött a hang, vagy nem tudom, azt nem, de minthogyha el lett volna teljesen egy hanggal legalább tévedve. És pedig mindenki arra számított, hogy egy nagyon klasszikus dolgot fognak...
X-faktor selejtező, biztos borzasztó
kellemetlen, borzasztó kellemetlen volt. Én ettől függetlenül nagyon szeretem, mert nyilván ez egy ilyen hülye epizód volt az életében. És akkor most jöjjön arról a lemezről, a Feliciánóról 1968-ból egy olyan felvétel, ami önmagában is egy klassz szám, de hogy szerintem nagyon jól hozzányúlt ő az egyszál gitárjával. Tehát ezért szerették meg akkor, és rakétázott nagyot Spanish Harlemből maga José Feliciano.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Gyors lapszemle?
Hát jöhet, hogyha van.
Jó, akkor csak tényleg nagyon gyorsan. G7.hu. Hajók lángolnak, mégis nő a forgalom, Európa legfontosabb kereskedelmi útvonalat. Jelen egy alapos elemzés arról, hogy mi újság az egyik legfontosabb hajózási útvonalon, amelyet ugye a huszi lázadók kezdtek el lőni, és hát egyrészt az, hogy sokkal kevésbé emelkedtek például a biztosítási díjak a kínai, meg az orosz hajók számára. Augusztus volt az első hónap, amikor nőtt a forgalom. Nagyrészt nyugati cégek elkerülik, de azért vannak, akik belevágnak. Nem egyértelmű, hogy valamilyen szinten védettséget élveznek a kínaiak, illetve az orosz szellemhajók, akik kikapcsolt jeladókkal, más zászlók alatt álcázva magukat hajóznak, minden esetre több hajó ment ott. Hát miért nem oldják meg a problémát, a politikai háttér, ezt is elemezgeti a cikk, minden esetre nagyon érdekes. Utasokat nem szállítanak, arról beszéltem, hogy nincs nagy utasforgalom, de amikor az óceáni járók áthelyezik magukat nyáron, vagy nyár végén Európából, például Dubaj környékére, akkor Afrikát egészen megkerülve mennek most, tehát személyszállítás nincsen. Éppen ezért lehet korábban nem látott útvonalakon hajózgatni Afrikát kerülve, de hát arra igazából ki akar menni, mikor mondjuk nagyon sokat vagy a tengeren, és nem lát semmit, úgyhogy ezek most az akciós utak. Egyébként nem akkora kár, mármint visszatérve a teherforgalomra, ami miatt ez beavatkozást igényelne, vannak más geopolitikai konfliktusok, amelyek lekötik a világhatalmaknak a figyelmét ott a közelben, úgyhogy egyelőre nem kezelik, és nem nagyon foglalkoznak ezzel a helyzettel. Szóval, hogy mi újság a Vörös-tengeren, erről szól a g7.hu ma reggeli cikke, és még a tegnapiakat is ajánlom, Airbnb ügyben két cikk is volt, a lakosság negyede, ötöde tűnt el Pest belső kerületeiből 20 év alatt, rengeteg adattal, és tegnap nem említettük, de nagyon érdekes, akkor is drágítja a lakásokat és az albérleteket az Airbnb halobbi, az ellenkezőjét mondja című cikk, az egyértelmű, és igazából egy teljesen kézenfekvő közgazdasági összefüggés, ha valamiből kevesebb annak fölmegy az ára, és ha elveszik a hosszú távú kiadás elől a helyet, akkor ott az bizony emelkedni fog, bármint az albérletár az Airbnb biztetés miatt, viszont ahol betiltják és visszaszorítják a rövid távú lakáskiadást, ott ellentmondásos tapasztalatok vannak. Sokkal kisebb mértékben tudják leszorítani ezek. Tehát ez a hatás jóval kisebb olyan városokban, szerte a világban, ahol ezt megpróbálták, illetve bevezették, mint amire sokan számítanának. Tehát az, hogy ha most tiltják, ez
mekkorát
javít a helyzeten, az teljesen bizonytalan. Viszont az biztos, hogy már beépült az árakba, és jócskán emelte, és a lakhatási problémákat, a lakhatási nehézségeket, nehézségekért egyértelmű és bizonyosan felelős az, hogy a lakás soknak a nagy része a rövid távú kiadásba vándorol.
Egy gyorsat még délutáni hír volt tegnap, de nagyon érdekes ez a pénzváltás. minden pénzváltás brutálisan megdrágul, hogyha átnyomják az új szabályokat. A valutaváltás tranzakciós illetéke emelkedett, és hogyha pedig októbertől bevezetik az új kiegészítő illetéket is, akkor a pénzváltókat dupla sarccal sújthatja az állam. Az új adó nem érkezése nem csak a magyarok nyaralását drágíthatja meg, mert komolyabb veszélyeket is rejt, hogy a háromszorosára növekvő adóteher az összes hazai vállalat devizatranzakcióira is vonatkozna. Úgyhogy érdekes aspektusai vannak ennek. A védelmi hozzájárulás keretében ugye indult el ez a folyamat, erről többek között a 24.hu írt, ott részletesen el lehet olvasni, hogy miről van szó. Szerintem beszélünk még a műsorban erről.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Mit nevet?
Bocsánat, csak Papa Keheslő.
Ja, szegény üzenete. Betegséggel küzd.
Igen, igazoltan távol, lázasan köhögve. Elnézést kívánok, nem tudok kimenni. A két fejben levő folyadék összefoly. Igyekszem, bár öregszem mielőbb pusanni. Jobbulást kívánunk, hát persze most.
Akkor egy kis tőzsdei összefoglalóval kívánunk jobbulást. A hazai nagypapírok vegyesen zártak, ami azt jelenti igazából, hogy egy eséssel kezdte a hetet a magyar tőzsde, és a vegyes az azt jelenti, hogy a Magyar Telekom 0%-osan fejezte be a napot, a Richter egy 0,3%-kal domborított a zöld mezőnyben, a többiek azonban visszaestek, 0,5%-kal a MOL és 0,7%-kal az OTP. Az OTP-ben volt egy olyan 2,3 milliárdos forgalom, a MOL-ban pedig körülbelül 800 millió, a Richter 1,3 milliárd forinttal, és érdekes, mert ugye közben megjött a bejelentés, hogy megállapodott az Oroszországból származó kőolaj szállításáról a MOL. Azt gondoltam volna, hogy ez kicsit fölfele taszajtja az árfolyamát, nem így történt. Mindenesetre nem volt túlságosan jó kereskedési nap a béten tegnap, ellenben az amerikai tőzsdék elég erős napot zártak, és úgyhogy jól láttam, Európa is elég jó volt. Amerikában te mit emelnél ki?
Európa azért tudott jó lenni, mert látszott az amerikai visszapattanás. Uh-huh. Pénteken nagyon beadták, kicsit értetlenkedtünk, hogy nem álltak a magyarázatok, hogy is az összefüggésben a valósággal. Most nem megyek bele ismét a kamatszint, a szűkmesdje, meg a kamatcsökkentési várakozások, a recesszió elkerülése és a tőzsdei teljesítmény összefüggései között, mert hogy napról napra változik, hogy mi mit okoz, mármint a magyarázatok szintjén. Pénteken nem tűnt annyira rossznak az adat, hogy egy nagy eladás indokolt volna, legalábbis így éreztük. Most lett egy visszapattanás, már nap elején látszott, hogy ez be fog következni. Kitartott egész napra a lendület, tehát a múlt heti rossz teljesítményből egy fölpattanás jött. Ráadásul az egész és a broad-based, mindig gondolkodnom kell. Tág spektrumú. Ezt találtuk ki. Igen. Szóval ment minden, az összes index, ráadásul van 11 nagy szektor az S&P 500 indexben, mind a 11 emelkedett, tehát még egyetlen lemaradó sem volt. Ráadásul a három index is azonos mértékben emelkedett, de hogy egyébként 1,2% mind a három. Ez lefele nem így volt egyébként, a Nasdaq jóval nagyobbat esett, tehát azért a visszapattanás
hát
kicsit máshogy
néz ki. Az
Nvidia
tovább erősödött 3,5%-kal, a NIO az 10%-os pluszban.
Hát nem tovább erősödött, az Nvidia az a nagy szakadásból pattant vissza ennyit.
Mert hogy rögtön nem erősödött korábban?
Nem, pénteken
esés volt.
Igen, jó nagy bezuhanás volt, benéztem. És annak csak egy részét hozta vissza, és a hagyományos részvények között találjuk azokat, amelyek az egészet vissza tudták hozni, tehát összességében azért ez a mostani tág spektrumú visszapattanás alapján is azért jól látszik, hogy a technológia inkább lenn maradt, tehát ők nem jöttek vissza annyira, mint a többiek. De nagyjából ezt lehet mondani, de nem mindenki jött egyébként, a Google még esett így is. Azt mondja, mondjuk ott volt néhány kisebb negatív hír, az Apple sem tudott emelkedni, ott az iPhone eladások miatt aggódnak folyamatosan, hogy ez is abba az irányba hatott, hogy a technológia ne tudjon kiemelkedni, ne tudjon annyira visszapattani, mint amennyire leesett.
A számított még kiemelném, ugye gyógyszerészeti cégről van szó, 55%-os emelkedéssel, nagyon nagy forgalomban, elég komoly teljesítmény nyújtott. A Merck azonban visszaesett, harcoltak egy rák gyógyszerben a két cég és a Summit jött ki győztesnek. A Merck ezért esett, a Summit meg elképesztő nagyot emelkedett a tőzsdén.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
És itt van, megjött Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel a kezében, nagyon kipihenten.
Igen.
De
jó,
nem?
Hogy ezt így látod. Már tegnap pihengettem, igen.
Na tessék.
Nagyjából időben feküdtem is le aludni.
A hétvégi nagy bulikat valamikor ki kell pihenni.
Már nincs hétvégi nagy buli, csak pénteki.
Nem, most nem volt annyi bulika. Volt jó kis rádiókafés rendezvény.
Igen.
Ott voltam például.
Uh-huh. Na. Akkor jön...
Nem híreket, hanem mesét olvastam.
Hallottuk. Ami nem a felolvasást,
igen,
hanem hogy készülsz rá.
Én bealudtam. De hát ugyan jó, nem? Mesére aludni. És utána el lehet olvastatni még egyszer. Lehet, hogy a következő este tovább jutunk. Tovább bírom. Na jó, jön Andi a hírekkel, aztán jövünk vissza. 10 éves lett a MOL Bubi, megnézzük a tapasztalatokat, aztán arról is beszélünk, hogy itt van ez a csendes gyilkosnak nevezett magas vérnyomás, a hipertónia, hogy hányan küzdenek vele Magyarországon, és hogy ez milyen tünetekkel jár, egyáltalán miért nincsenek diagnosztizálva az emberek, és hogy mifán terem a CLT, ez is témánk lesz, hogy miben különbözik a CLT egy hagyományos fa épülettől. A következő blogban várunk szeretettel mindenkit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 12 perc van, folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án és a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, szép jó
reggelt. 0636 98 0 98 0 infokukac millásreggeli.hu, meg van nekünk egy Messenger alkalmazásunk is, amit mindjárt meg is nyitok, mert azt elfelejtettem a műsor elején.
Többen is írták, hogy kérdezték, hogy akkor mi minősül rossz időnek, csak a szokásos nyávogás, hogy eddig túl meleg volt, most meg túl hideg lesz. Nem. A hírértéke szerintem annak van, hogyha a szokásostól nagy mértékben eltérő, ilyen volt a brutális nagy meleg is, és szokatlanul hűvös és esősnek ígérkezik a hétvége is. De most a következő két-két és fél napban, meg a jövő héten is úgy tűnik, hogy pont kellemes őszi idő lesz, és hát nyilván itt most kimondottan a hétvége kapcsán az emberek által szívesen végzett szabadidős tevékenységek szemszögéből, nem pedig nemzetgazdasági értekből, érdekből, a szomjazó földek szemszögéből nézve
mondtuk azt,
hogy rossz idő lesz. Ez
sajnos
tudom,
késő,
hogy ez már késő van. Ettől függetlenül jól fog jönni nyilván az eső, ami majd a hétvégén várható. A lényeg talán csak még egyszer tehát az, akit érint, meg hétvégére programot szervez, hogy egy nehezen előrejelezhető mediterrán ciklon érkezik, benne van a pakliban, hogy komoly esőzés is jön a lehűlés mellé, érdemes lesz figyelni. Ennyi lett volna a mondás.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát Tegnap ugyanebben a rovatban már néhány érdekes számot említettünk a Bubival kapcsolatosan, annak apropóján, hogy most vasárnap volt a 10. születésnapja, ugye? Tehát egészen pontosan. Tavaly 10 évvel ezelőtt indult szeptember.
8-án,
de vannak még komoly fejlesztési tervek, meg jó pár dologra még kíváncsiak vagyunk. A hallgatók is kérdeztek, úgyhogy itt van velünk Bodor Ádám, a BKK mobilitás fejlesztési igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Na hát, hogy telt a jubileum? Kocintással és sok jó hírrel?
Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez egy tényleg örömteli jubileum. Nem sok olyan hatalmas sikerről tudunk beszámolni Budapesten, ami egy fejlesztés nyomán ilyen gyorsan a budapestiek egyik kedvence, de a Bubi az mindenképpen ilyen, hiszen ha csak a számokról beszélünk, ha mondjuk azt, hogy 13 millió alkalommal utaztak Bubival a budapestiek és a Budapestre látogatók az elmúlt 10 évben, és 27 millió kilométert kerékpároztak, akkor már rögtön az is mutatja, hogy a Bubit szinte azonnal megkedvelték a budapestiek, de különösen a Bubinak a második kiadása lett az, ami nagyon-nagyon népszerű lett. És hát, hogyha látjuk, hogy milyen a Bubi 3.0-ban, akkor még inkább bizakodóak.
Na, erre kíváncsiak vagyunk, mindjárt rá is térhetünk. Az egyes és a kettes között sokan nagyon markánsnak érezték a váltást. Én nagy rajongó voltam, az egyesre is szívesen jártam, de nekem akkor éppen nem volt saját bringám, akinek volt, mindenki ki volt bukva, hogy hát milyen nehéz volt, meg nehézkes, tényleg azért mindenki itt lehajrázta.
Érdekes a fejlődési ív. Hogy... Ugye a rendszer tanulta az ember az egyessel, és utána jött egy nagy fejlesztés, amit sokkal jobbak lettek a bicajok.
De technológiailag is sokkal jobb lett, amikor az applikációs könnyű felvehetőség bejött, az dobta meg, vagy a bringák lettek sokkal könnyebben tekerhetőek, vagy a kettő együtt. Tehát mekkora volt ez a változás szerintetek, amikor a kettes széria elindult?
Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor a Bubi 1.0 elindult, pontosan amikor már az előkészítés elindult, 2007-ben indult ez el, én akkor ott voltam a másik oldalon, a finanszírozói támogatói oldalon a kormányzat részéről. Tehát 2007-ben mi attól tartottunk nagyon, hogy ezeket a kerékpárokat el fogják lopni, meg fogják rongálni, és nem csak mi, hanem a főváros is, és ezért igyekezett a főváros egy nagyon-nagyon masszív kerékpárt választani. Mondjuk ez nem magyarázat arra, hogy 2007-től 14-ig miért tartott 7 évig az előkészítés, de mindegy, én azért ezzel egyetértettem én magam is, hiszen Budapesten vagy Magyarországon, igazából egész Kelet-Európában nem volt még ilyen kerékpár megosztó szolgáltatás. Párizstól tanultunk, és azt gondoltuk, hogy biztosan rosszabbak lesznek a viszonyok, hogy ilyen értelemben Budapest egy picit túl specifikálta ezt a megbízhatóságot, ezt a rongálás biztosságot, és ezért nagyon nehezek lettek a bringák. A gumiuk is nagyon nehéz volt, ettől még a valódi súlyánál is nehezebb volt tekerni a Bubi 1.0-át. Szerencsére nem lett igaza azoknak, akik attól féltek, hogy nagyon sok rongálás és lopás lesz, és Budapesten is ugyanolyan módon tudott ez üzemelni, már a Bubi 1.0 is ilyen tekintetben, mint Párizsban. És valóban igaz, a Bubi 1.0-nak a másik nehézsége az volt, amiben változtatni kellett, hogy elég bonyolult volt egyébként regisztrálni, tehát egy irodába kell bemenni, a BKK-nek egyik ügyfélszolgálatára, emlékszem, ott papírokat kellett találni, írni.
Évente újra kellett kitölteni.
Igen, az nagyon... Igen, ez egy kicsit nehézkes volt, mondjuk így.
Igen. Így van. És amikor viszont én most már BKK-ban dolgozva újraindítottuk a Bubi 2.0-át, ez gyakorlatilag tényleg egy újraindulás volt, mert az összes folyamatot igyekeztünk digitalizálni, és sokkal egyszerűbbé tenni. Ugye most már egy appnak a letöltésével és avon való regisztrációval bárki fel tud venni egy Bubit az utcáról, nem kell egy ügyfélszolgálatra bemenni, kauciót letenni, stb. És hát a bringák is sokkal könnyebbek, jobban tekerhetőek lettek, úgyhogy ez látszik is a számokon. Tehát a Bubi 1.0-nak a kölcsönzési számbérlési számaihoz képest 10-szeres számokat mutat a Bubi 2.0. Persze a bringák száma is nőtt, de a bringák száma az induló 1100-ról 2400-ra nőtt, tehát az mondjuk 2-szeresére nőtt, a kölcsönzési számok meg 10-15-szörösére nőttek, tehát ebből látszik az, hogy egy bringára vetítve is sokkal-sokkal többször használják a
Hogyan alakul a külföldiek-belföldiek aránya? Nyilván ez, hogy könnyebb fölvenni, és ezt megszokták több világvárosban, és a külföldiek egy része rögtön az applikáció után nyúl, és megnézik megnézi, hogy az adott városnak a közbringa rendszere mennyire könnyen használható. Budapest jól bringázható, a belvárosban is sok a bringaút. Hogyan alakult ez az arány?
Ez nagyon érdekes, azért többségében budapestiek használják a MOL-bubikat, és egyébként mondjuk az elektromos rollereknél megfordított a helyzet, ott például többen használják külföldiek, vagy nagyon sokan használják külföldiek, úgyhogy alapvetően a budapestieké, de ugye ezt azért nehéz megmondani a pontos arányt, mert Budapesten nagyon sok külföldi nevű állampolgár lakik, tehát igazából találgatnunk kellene, a cím alapján nem biztos, hogy el tudjuk dönteni, amit beírnak a regisztrációnál, hogy budapestie, vagy egyáltalán magyar-e, vagy külföldi, de nálunk azt gondoljuk, hogy a budapestiek, vagy a magyarok vannak többségben, legalábbis a Magyarországon élők vannak többségben, inkább így mondom.
Mondom gyorsan, igen, akkor még a kritikákat, illetve a kérdéseket. Jó, korábban többen is látták, és írták is nekünk, hogy amikor az áthelyezések vannak, amikor autókkal hurcolják át más állomásokra éppen, mert ott van igény a fölvételükre a bringákat, akkor ezt ilyen régi dízel, nem tudom milyen furgonokkal, kis buszokkal végezték. Nagyon környezetbarát az egész bubi rendszer, de hát itt azért egy jókora kibocsátás van, jókora lábnyom, hogyha ilyenkor mondjuk sok éves furgonokkal viszünk néhány biciklit. Ez most hogy működik? Változott-e? Hogyan sikerül optimalizálni, hogy minél kevesebbet kelljen őket áthelyezni?
Így van, az első és legfontosabb dolog az, hogy igyekezzünk optimalizálni ezeket a logisztikai műveleteket, úgyhogy elemzik a kollégáim big data alapon, hogy hova mennek a bubi használók, hol keletkezik rendszeresen nagyobb mennyiségű bubi, amit éppen ott azon a helyen nem használnak, és hol keletkezik igény, úgyhogy igyekszünk a logisztikát adat alapon optimalizálni, egy ilyen predikciós modell készült, illetve az új bubi, vagy a jelenlegi bubi szolgáltatásnál is, de az újnál még inkább majd figyelünk arra, hogy helyszíni javítás legyen, amennyire lehet, mondjuk ezek a furgonok ugyanis nem csak logisztikát végeznek, hanem nagyon gyakran ugye az elromlott bubikat is meg kell javítani. Ezt sok-sok városban inkább helyszíni javítással oldják meg, kargóbringával kimennek és ott javítják. Az új bubi rendszernél természetesen mindezekre figyelni fogunk, plusz szeretnénk azt, hogy az a szolgáltató, akit majd beszerzünk a következő rendszerhez, minél inkább elektromos járművekkel és kargóbringákkal végezze ezt a fajta kiszolgálást, az előnyben fog részesülni.
Azt kérdezte a hallgató, hogy a P+R kapcsolat hiánya, illetve írta, az nagyon hiányzik. Hogyan lehet bevonni jobban a tömegközlekedési rendszerbe? Ez korábban is már terv volt, illetve akár ígéretnek is mondhatjuk, de ezt nem látjuk, hogy például közös jegy, vagy mondjuk a havi bérletbe benne lenne a bubi, vagy ilyesmi, a tarifarendszerbe való bevonása az sokat segítene.
Abszolút. A P+R-re reagálni kell először, hogy a P+R parkolók ideális esetben a városnak a külső részein találhatóak. Ma a bubi szolgáltatási területe az egyértelműen a belváros. Úgyhogy a bubinak a terjeszkedésével, földrajzi terjeszkedésével egyre inkább elérünk majd olyan helyeket is, ahol a P+R-hez való kapcsolat is fizikailag megteremthető, mert nyilván akkor van értelme bármilyen integrációnak. A közösségi közlekedéssel való fizikai integráció már sokkal inkább előrébb jár, és igazából ez a fő csapás irányunk, hiszen azt gondoljuk, hogy a bubi az átlagosan 2 kilométer hosszú megtett utakkal valójában tényleg a közösségi közlekedésnek a meghosszabbított csápja, az utolsó 100 métereket, 1-2 kilométert ideális megtenni bubival. Úgyhogy ezen a területen mindenképp lépünk előre. Ugye most már ma is egy nehézség van arról, hogy őszintén kell beszélni, mert ma is nagyon kedvezményes a bérletnek az ára, mind a bubié, mind a BKK bérlet. Úgyhogy az egy nagy kihívás nekünk, hogy tudunk egy közös kedvezmény, még kedvezményesebbet adni, hiszen már tényleg ma is mind a bubinál, mind a Budapest bérletnél, vagy az ország bérletnél, vagy a vármegye bérletnél, illetve azért már elég kedvezményes árak vannak. Azt gondolom, hogy ebben nem ezt tart minket vissza, úgyhogy itt leginkább a digitális integráció, amit erősítenünk kell, hogy az utazás tervezésben például egyben közös utakat tervezzen a bubi állomásokkal, mondjuk a Budapest Go, de például a bubi állomásokban már megjelennek a Budapest Go-ban, úgyhogy ebben is léptünk azért előre.
Mit lehet tudni a 3.0-ról, mikor érkezik, ott ismét teljes flotta csere lesz-e, vagy hogyan lesz ez megugorva, illetve hogy az elektromos rásegítésű bringáknak milyen aránya lesz, ennek az árazása hogyan viszonyul majd a sima bringákéhoz, úgyhogy minden ilyesmi érdekel.
Mostani Bubi szolgáltatást egy vállalkozó végzi nekünk, akit közbeszerzésen választottunk, és 2025 végéig tart a szerződés, ez természetesen 2025 végéig a mostani Bubi rendszer fog működni, egy picit még növekszünk itt-ott, de elértük a növekedésnek a határait, tehát egy szerződésben, a közbeszerzési kiírásban rögzített határ. Tehát még néhány állomást ki tudunk tenni, el tudunk jutni 220 állomásig, de tovább nem. És az új Bubiban viszont szeretnénk drasztikusan növelni az állomások számát is, és a kerékpárok számát is. Tehát a mai 2400 körüliről föl szeretnénk vinni 5000 körülire a kerékpárok számát, és az állomások esetében pedig azt szeretnénk, hogyha egyrészt a területi terjeszkedéssel egyidejűleg a mobipontok is, tehát a mostani roller parkolópontok is alkalmasak lennének a Bubik felvételére és leadására, tehát az olyan 1000 körüli állomás más lesz, és 5000 bringa. Az 5000 bringából mi azt gondoljuk, hogy körülbelül 1000 lesz elektromos, de ugye majd látni kell az árakat, amiket kapunk a közbeszerzésen. Azért azt látni, hogy az elektromos bringa az egy nagyon jó minőségű, nagyon vonzó termék, hosszabb utakat lehet vele megtenni, és egyébként hegyvidékre is lehet vele menni, olyanoknak is vonzóvá teheti a kerékpározást, akik most a fizikai fittségük miatt lehet, hogy úgy érezték, hogy még nekik túlzás lenne bringázni a városban. Viszont ezzel egyidejűleg többször annyiba kerül maga az üzemeltetés is, úgyhogy arra számítunk, hogy azért nyilván az elektromos bringára magasabb árat fog megadni egy bringára vetítve az a szolgáltató, aki a legjobb árat adja meg, az is. Úgyhogy annak az ára biztos, hogy magasabb lesz, mint a jelenlegi bringáké, tehát a hagyományos pedálos bringáké, amiket nincsen elektromos rásegítés. Viszont azért ez egy közszolgáltatás, a MOBUBI is, úgyhogy nem véletlenül tartjuk alacsonyan az ára. Azt szeretnénk, hogyha továbbra is siker lenne, hiszen ennek nem bevétel maximalizálás a célja, hanem az, hogy minél többen próbálják ki a kerékpározást.
Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük.
Várjuk akkor a 3.0-át. Nagy szeretettel.
De akkor végül is akkor le lesz cserélve a jelenlegi flotta? Ezek szerint, mert akkor ez nem
le lesz cserélve a jelenlegi flotta, tehát az a szolgáltató, aki jön, az új
bringák. Teljesen új bringák. És az előzőhöz hasonlóan ezek is elmennek, tehát akiknek szükségük van, tehát ha jól emlékszem, jótékony célokra is ment, vidékre
kerül, szegényebb régióban.
Szatmárcsekén találkoztam egyes Bubival idén is egyébként, még ott használják előszeretettel az emberek. Mi lesz akkor a mostani flottával?
Ez itt egy picit most más helyzet, mert a legutóbbi alkalommal a flotta az a miénk volt, mert egy Európai Uniós támogatásból az eszközt vette meg, 1 milliárd forintot adott az Európai Unió még egy 2007-es kormánydöntés alapján a Bubira, most viszont szolgáltatást vásárol a BKK. Egyébként ez nyilván az embereket annyira nem érdekli, de egyébként ez egy nagy változás a szolgáltatás minőségben is, hiszen nem mi magunk üzemeltetjük és különböző részeket veszünk meg egy szolgáltatásból, hanem egybe, úgyhogy sokkal inkább tulajdonosként tudunk fellépni, és tudjuk számon kérni a szolgáltatás minőségét. Ezt nem látják az emberek, de valójában ez is hozzájárult a mostani Bubik és a Bubi szolgáltatás minőségének ugrásához, és ezt visszük tovább a jövőben is, tehát a Bubi 3.0 kerékpárok nem a miénk lesznek tulajdonjogi értelemben, hanem a szolgáltató és a szolgáltatótól mi egy szolgáltatást vásárlunk meg, és a szolgáltató felelős azért, hogy ezek ki legyenek javítva, át legyenek logisztikázva, ahogy most a Bubi 2.0-ban is, és ezért így mi követelni tudunk sokkal inkább. Úgyhogy itt nem tudjuk ezt szétosztani, mert ez nem a miénk lesz. Jogi értelemben.
Oké, nagyon szépen köszönjük, izgalmas és érdekes volt ez a 10 év, várjuk a fejleményeket. Köszönjük szépen, jó munkát!
Én köszönöm. Ne jót.
Bodor Ádámmal beszélgettünk, a BKK mobilfejlesztési igazgatójával. 10 éves lett a MOL Bubi, egy picit a múltról, de inkább a jövőről és a tervekről volt szó.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
jöjjön egy olyan banda, akik New Orleansban a híres Maple Leaf Barban jöttek össze, szintén zenész, egymásra néztek, és elkezdtek zenélgetni. Volt egy nagyon-nagyon klassz szett, amit láttam. Van egy sorozat is, azt ajánlom mindenkinek, a YouTube-on is elérhető, az a cím, hogy Jam in the Van. Egy nagyon klassz, ilyen teljesen felspécizett mikrobusz az, ami meg át van alakítva egy ilyen hangstúdióvá, vagy ilyen mobil színpaddá, és különböző egészen komoly zenészeket hívnak meg, hogy játszanak benne, illetve előtte, és ebben láttam őket. Jay and the Causeways most jelent meg nemrég egy új lemezük, erről szól a Supernatural.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Lehet, hogy keveset beszéltünk róla, és ez hiba, mert kell is beszélni a hipertóniáról, a magas vérnyomásról, mert hogy mindenhol ugye problémát jelent, Magyarországon is szedi áldozatait. Sokszor ezt a csendes gyilkosnak nevezett állapotot nevezzük, vagy így nevezzük a magas vérnyomást, de egyáltalán mennyi számít magasnak, meg hogy a diagnosztika hogy áll egyáltalán, hogy miért van az, hogy sokan úgy élnek ilyen állapottal, ugye nem feltétlenül a kritikus, de azért mégis magas vérnyomás, hogy nem tudnak róla. Hogy hol vannak a határvonalok, úgyhogy ezeket próbáljuk megfejteni most. Ebben segítségünkre van a Magyar Hipertónia Társaság elnöke, professzor dr. Járai Zoltán, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Mi a helyzet ezzel a magas vérnyomással? Nehezen állapítja meg valaki, aki ilyenben szenved, vagy nem tud róla, nincsen szűrés, vagy miért van az, hogy sokan élnek ebben az állapotban, és csak később derül ki a baj?
Igen, nagyon fontos kérdést feszeget. Ugye a magas vérnyomás betegség, vagy hipertónia a leggyakoribb szív- és érrendszeri betegség. Hazánkban mérvadó felmérések szerint olyan 3,5-4 millió embert érinthet, tehát igen nagy betegpopulációról beszélünk, és hát sajnos közel 1 millióan vannak, akiknél nem kerül felismerésre a magas vérnyomás betegség, pedig a diagnosztika nem olyan bonyolult, vérnyomást kell mérni. Az apropója is ennek a beszélgetésnek nyilván, hogy az elmúlt évben, illetve idén is nemzetközi társaságok hipertónia ajánlást jelentenek meg, ugye ezek irányelvek, amelyek a hipertónia diagnosztikájáról és kezeléséről szólnak, és nem véletlen, hogy ezekben az években ilyen aktívan foglalkoznak nemzetközi tudományos társaságok ezzel a kérdéssel, mert világszerte egyébként probléma ez, hogy nem kerül felismerésre a magas vérnyomás, és ha nem kerül felismerésre, akkor a szövődményekkel szembesül már csak a beteg, amely adott esetben nagyon súlyos szövődmény, tehát például szívinfarktus, vagy szélütés, vagy veseelégtelenség, olyan szövődmények, amelyeket nagyon nehéz már gyógyítani, vagy visszafordítani. Úgyhogy érdemes mérni.
Abszolút. Viszont, és volt is olyan ajánlás erről, sokszor hallottunk, hogy azért mindenkinél legyen otthon egy jó állapotú vérnyomásmérőkészülék, és akkor időről időre győződjön meg róla, hogy minden rendben van. De hogy érezni, nem is biztos, hogy érez ilyenkor az ember valamit?
Így van. Tehát ugye az a újdonság például a mostani Európai Kardiológus Társaság irányelvben, hogy most már a diagnosztika gyakorlatilag kikerült a rendelőkből, nem csak a rendelőben az orvos vagy asszisztens által mért vérnyomás alapján tudjuk felállítani a hipertónia diagnózisát, hanem az otthoni mérések alapján is, és arra buzdítják a társaságok a lakosságot, hogy vegyenek vérnyomásmonitort, ezek most már nagyon költséghatékony, olcsó készülékek, fontos, hogy validált készülékek legyenek, ennek a listáját megtalálhatják például a Magyar Hipertónia Társaság honlapján, hogy melyek azok a készülékek, amelyek akkurátusan, pontosan mérnek, és mérjék meg otthon a vérnyomásukat, hiszen ahogy ön is mondja, sajnos, és ezért hívják néma gyilkosnak, az esetek döntő többségében még igen súlyosan magas vérnyomás sem okoz tünetet. Tehát a betegek nem veszik észre, hogy magas a vérnyomás, közben pedig a magas nyomás rombolja az érrendszert és okozza a szövődményeket. Tehát mindenképpen a szűrés a fontos, és erre vonatkozóan irányelv az, hogy 40 év fölött három évente minimum egyszer a irányelveknek megfelelően szabályosan meg kell vérnünk a vérnyomást, és ha normális, akkor ezt három évente kell ismételni. Ha azonban egy ilyen határérték kategóriában van, tehát 120 és 140 között van az első érték, és 80-90 között van a második érték, akkor sűrűbben, akár évente kell ezt ismételnünk, és hogyha a 140/90-es küszöbértéket eléri, amely után, ugye, amely fölött beszélünk magas vérnyomásról, akkor mindenképpen házi orvoshoz, kezelőorvoshoz kell fordulni, hogy mit tegyünk.
Oké, ez jó is, hogy említette az értékeket, mert ha jól emlékszem, de javítson ki, hogyha tévedek, itt az Amerikai Hipertónia Egyesület, vagy talán az Egészségügyi Minisztérium változtatott ezeken a küszöbértékeken az elmúlt időszakban, tehát hogy korábban magasabbat is elfogadtak, és most már alacsonyabb lett ez az érték? Hogy van ez?
Igen, tehát a különböző társaságok eltérően határozzák meg. Európában és a világ legtöbb országában ez a 140/90 mm a küszöbérték. Azt kell értenünk, hogy a vérnyomás tulajdonképpen egy folyamatos változó, tehát igazából ez, hogy hol húzzuk meg a határt, ez egy elég önkényes döntése egy tudományos társaságnak. Az amerikaiak ezt lejjebb vitték 130/80-ra, abban a megfontolásból, hogy a betegek döntő többségénél, amikor kezeljük a magas vérnyomást, akkor a 130/80 körüli célértéket szeretnénk elérni, és ők ezért lejjebb vitték a küszöbértéket. Az európai társaságok, illetve a hazai, tehát a Magyar Hipertónia Társaság is azt mondja, hogy bár a küszöbérték 140/90, de ha kezelés mellett döntünk, akkor a betegek döntő többségénél ez a 130/80 körüli tartomány célérték felé kell kezelnünk a betegeket, mert ezzel nyerik a legtöbbet a betegek.
A lefolyása hogy zajlik? Az érdekelne, hogy az életkor előrehaladtával automatikusan nő a vérnyomásunk, vagy ez már emberfüggő, és sokaknál jellemző az, hogy bizonyos életkor fölött válik ez problémává. Tehát az, hogy nekem nem volt semmi, hanem 20 vagy 30 éves korban, akkor elképzelhető, hogy később jön meg, illetve mekkora ennek az esélye, illetve ha mondjuk éppen a három éves, még ha mérem is három évente a vérnyomásomat, vagy akár a munkáltató a szűrések körébe ezt egyértelműen beleszokta rakni, de van-e valami tünet, ami arra utal, hogy akkor most nézzek utána, nézzem meg, mérjem meg pluszban, mert esetleg fölmerült a gyanú, hogy hirtelen megnőtt a vérnyomásom?
Nagyon jó kérdéseket tesz föl. Hát a magas vérnyomás az egy nagyon életkorfüggő betegség, tehát minél idősebb betegpopulációt nézünk, annál gyakoribb. Hogy mondjak egy példát, 70 év fölötti korosztályban 80% a személyeknek hipertóniás. Tehát, hogyha 70 év fölötti magyar lakosságot leszűrnénk, akkor azt találnánk, hogy 10 emberből 8 biztosan hipertóniás. Ez mondjuk a 40 éves korosztályban körülbelül olyan 30% lehet. Tehát jelentősen nő, minél idősebb a beteg, jelentősen nő a valószínűsége annak, hogy hipertóniáról van szó. Mikor gondoljunk arra, hogy lehet, hogy nekünk hipertóniánk van? Nagyon jellemző, hogy a magas vérnyomás betegség társul egyéb betegségekkel. Tehát, hogyha nekünk olyan betegségeink vannak, amely gyakran jár hipertóniával, például cukorbetegség, például krónikus vesebetegség, például elhízottak vagyunk, keveset mozgunk, tehát életminőségi vagy életviteli problémáink vannak, dohányzunk, alkoholfogyasztók vagyunk. Ezek mind-mind emelik a vérnyomást, tehát ilyen esetben sűrűbben kell ellenőrizni a vérnyomás értékeket, mert gyakrabban fog kiderülni, hogy hipertóniánk van.
A kezelés hogy zajlik? Mit lehet tenni, hogyha kiderült, hogy küzdünk a betegséggel?
Az elsődleges az életvitel megváltoztatása, hogyha ebben van tartalék, tehát például mi szoktuk mondani, hogy aki dohányzik, tegye le a cigarettát, egyértelműen emeli a vérnyomást, alkoholfogyasztás is emeli. Nagyon fontos a fizikai aktivitás, a ideális testsúly betartása, a sófogyasztás mérséklése, tehát ugye az irányelvek azt mondják, hogy 5 g konyhasót javasolt a napi időszakban elfogyasztani. Magyarországon ez 12 g átlagosan. Férfiaknál még egy kicsivel több, mint nőknél, tehát a férfiaknál még akár a 14 g-ot is elérheti, nőknél 11-10 körül van. Ez több, mint a duplája, és a só, a bevitt só mennyisége az egyértelmű szoros összefüggést mutat a magas vérnyomásra. Tehát nagyon fontos az, hogy az életmód változtatás történjen meg. Sajnos ezzel nem biztos, hogy tudjuk rendezni a vérnyomást. A jó hír az, hogy a vérnyomás 99%-ban nagyon jól kezelhető, erre vonatkozóan rendkívül jó gyógyszereink vannak. Magyarországon általában kombinált kezelést kell alkalmazni, de ezt is már úgy tudjuk, hogy egy tablettában adjuk a betegeknek.
Okay.
Hát figyeljünk oda, nagyon köszönjük szépen, remélem, hogy beszélünk még erről, mert valószínűleg egyszer nem elég, megmondom őszintén, hogy nekem a 3 évente való mérés is egy kicsit tág időszak, úgyhogy lehet, hogy én azt javasolnám, hogy sokkal sűrűbben, de...
Hát, az nem árt.
Az nem árt. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát.
Én is köszönöm. Köszönöm, minden jót, viszontlátás.
Professzor dr. Járai Zoltánnal beszélgettünk, a Magyar Hipertónia Társaság elnökével a magas vérnyomásról, és mint kiderült, nagyon-nagyon komoly. Nagyon sokan szenvednek ebben a betegségben, van ebben az állapotban, úgyhogy érdemes odafigyelni.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Ahogy bearangoztuk, arról fogunk beszélgetni, hogy kicsit viccesen, szóviccel, mi fánterem a CLT, de az a lényeg, hogy miben különbözik a CLT egy hagyományos faépülettől, hogy milyenek a például a tűzvédelmi adottságai, előnyei, hátrányai, és éppen ezért itt van velünk a stúdióban Bogó Tamás, a World Garden projekt menedzsere, ügyvezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Mi ez a CLT?
A CLT tulajdonképpen egy keresztirányban rétegelt lucfenyő deszkákból összeállított lemez vagy falpanel, amiből födémeket, falakat és tetőszerkezetet lehet gyártani. Ez egy osztrák találmány, a 90-es évek óta alkalmazzák, és robbanásszerűen terjed a világon. Tulajdonképpen ez az ősi faépítészetet újra gondolva jön létre, és...
Mitől hát robbant be, vagy miért csak most? Tehát mitől lett most hirtelen ilyen népszerű?
Hát tulajdonképpen ez, amióta megjelent, azóta növekszik a népszerűsége, ezt már világszerte alkalmazzák. Például Japánban a fukushimai földrengés után az újjáépítésben nagyon nagy mértékben részt vett ez a technológia. Egyrészt azért, mert gyors és méretpontos, ezért nagyon gyorsan tudnak haladni vele. A helyszínen...
Ezek előre le vannak gyártva? Megfelelő specifikációk alapján egy ilyen panelszerűen?
Igen, itt arról van szó, hogy a tervezés az egy sokkal részletesebb munka, mint a hagyományos építésnél, és itt úgy jön ki az üzemből, itt CNC technológiával gyakorlatilag ez milliméter pontosan előre van gyártva, és a paneleket már úgy szállítják, hogy van egy ilyen organizációs terv, hogy pakolják a teherautóra, hányszor lesz átpakolva. Tehát minden egyes mozzanat előre meg van tervezve, az utolsó konnektor helye is elő van készítve a fapanelben, és ezért a helyszíni összeszerelés az nem hónapokat, hanem maximum heteket vesz igénybe.
Ez érdekes nagyon, és gondolom sok mindenkinek az jut eszébe, hogy hopp, ez egy könnyű szerkezetes dolog.
Igen, erre szoktak asszociálni a fáról, de ez nincs így, mivel ez egy légtömör szerkezet, tehát a tömege az alacsonyabb a vasbetonnál és a téglánál is, de azért van egy olyan jelentős tömege, hogy ez egy masszív épület, tehát hogyha bemegy az ember egy CLT épületbe, akkor nem érzi azt, mint a könnyű szerkezetnél, hogy lehet érezni, hogy mások is járkálnak az épületben, tehát érzésre ez egy teljesen masszív szerkezet, sőt vannak nagyon előnyös tulajdonságai abból adódóan, hogy ez egy sokkal rugalmasabb anyag, mint például a vasbeton, így a vasbetonra jellemző ilyen kongó, kopogó hangok, amit ismerünk, hogy a kopogó cipővel megy valaki az épületben, azt mindenki hallja, az itt például nincsen.
Milyen előnyei vannak mégis, hát milyen hátrányai is bizonyára azok is vannak? Összevetve mondjuk akkor a hagyományos.
Én elég sokáig jártam körbe ezt a témát, hogy biztosan jó döntést hozzunk. Az épület, amit most építünk, az eredetileg hagyományos építő anyagokra lett megtervezve, de miután megismerkedtem a CLT technológiával, ezt CLT-re átterveztük, és azt kell mondjam, hogy én hátrányával nem találkoztam. Nehézség az maga az, hogy ez egy újdonság, és Magyarországon a faépítésnek nincsen komoly hagyománya, ezért egy kommunikációs töbletet igényel.
Hát igen, rögtön jön az, hogy oké, tűzvédelmi szempontok, ugye a hideg-meleg, a beázás, és akkor folytathatnám. Tehát ami mondjuk esetleg, vagy amit említettél, az, hogy tényleg az épület stabilitása nem ugyanolyan mondjuk egy emeleti szinten a könnyű szerkezetnél, tehát gondolom ezek a beidegződések jönnek elő.
Igen, nekem is ezek jöttek elő, tehát ez nálam is egy több hónapos folyamat volt, mire ez a döntés megszületett, és minden érdeklődőnél, aki egyáltalán eljut hozzánk, miután meghallja, vagy elolvassa, hogy ez fából van, el kell mondani, hogy ez számomra is nagyon meglepő volt, hogy például a tűzvédelmi besorolása, illetve a méretezhetősége az nem rosszabb, mint egy hagyományos épületnél. Ennek megvan az oka, hogy a sima felületen egy szénréteg képződik, ami elzárja az oxigén útját, tehát a tűz befelé nem tud tovább terjedni, csak egy másfél-két centimétert, amivel a statikus kalkulál, tehát ugyanúgy 60-90 perces tűzvédelmi besorolása van, és nagyon fontos ugye, hogy ez egy épített szerkezet, tehát hogyha mégis megtörténik egy tűzeset, egyébként nem volt még regisztrált tűzeset ilyen CLT épületben, de ha mégis ilyen károsodás történik, akkor egy hagyományos vasbeton épületnél, amikor egy bizonyos hőfok elérése után a szerkezet vetemedni kezd, akkor azt valószínűleg később bontani kell. Itt viszont megfelelő kitámasztás mellett ezeket a paneleket ki lehet cserélni, tehát a kármentés az sokkal.
Fú, ez nagyon érdekes, akkor ilyen legószerűen, hogyha valami meghibásodik, vagy valami tönkre megy, akkor azt ki lehet azt cserélni?
Igen, legószerűen vagy mint egy lapra szerelt bútorhoz szoktuk hasonlítani, hogy ez gyakorlatilag nagyban olyan, hogy megvan a szerelés, összeszerelés módja, ezt nagyon alaposan meg kell tervezni, nagyon oda kell figyelni, de azért ez nem atomfizika, tehát hogyha az ember figyel ezekre a dolgokra, akkor nem rontja el tehát akkor minden rendben lesz vele.
Ez a World Garden projekt az első ilyen nagyobb projekt, ami ezzel készül, vagy voltak már korábban, és illetve ez hol tart most éppen?
Most jövünk ki a földből, tehát a CLT szerkezetet egy más október közepén fogjuk építeni. Én nem tudok másik társasházról Magyarországon. Egyébként egészségügyi intézmények, nővérszálló, óvoda, bölcsöde épült már, rengeteg családi ház épül, ebből egyre több társasház tervekről tudok, de én úgy tudom, hogy a miénk az első, ami kezd kínálni.
Meg lehet nézni az egész projektet, hogy néz ki a neten?
Igen, ezt folyamatosan videózzuk, és kint lesz minden anyag. Természetesen az lesz a leglátványosabb, amikor nagyon gyorsan ez a fa szerkezet kinő a földből.
Uh-huh. Még a gépészetet szokták, még egy fontos dolog, ugye a gépészetet szokták még kérdezni, hogy a könnyű szerkezetnél annak az elhelyezése és egy teljesen más tervezést igényel, hogy itt hogy működik ez?
Lényegesen egyszerűbb a helyszíni szerelés, mert mindennek a helye elő van készítve. Tehát nincsen vés, és nagyon fontos, hogy semennyi hulladék nem jelenik meg az építés helyszínén. Nem használunk el vizet, illetve jelentős mértékű energiát se használunk se a gyártáshoz, se a kivitelezéshez.
Az árkülönbség érdekelne még hagyományos technológiához képest?
Hát mondjuk ilyen százalékosan lehet fogalmazni.
Hát a nyers ára az anyagnak az nem nagyon különbözik, tehát a napi piaci árakhoz képest az egyik vagy kicsit drágább, vagy a másik kicsit drágább. Itt, ahol megtakarítás lehet realizálni, az építésnek a gyorsasága, hogy a terület, a felvonulási terület az sokkal kisebb, az építés sokkal egyszerűbb, és például az, hogy hulladék nem keletkezik, főleg veszélyes hulladék nem keletkezik.
Uh-huh. Nagyon érdekes.
Oké, utolsó még akkor külföldi példák, már vannak az ártartó képességről, hogyan épült be az ingatlanpiacba az ilyen épületek, erről tudsz mesélni valamit?
Hát az ártartás, én úgy gondolom, hogy egy jövőbe mutató dolognak az értéktartása is nagyobb, tehát amitől azt várjuk, hogy ez lesz a jövő technológiája, és ugye ami környezetbarát és fenntartható, az mindenképp jövőbe mutató. Példaként tudnám felhozni, ugye évtizedek óta családi vállalkozás keretében építünk. 2011-ben építettünk be hőszivattyút először, és akkor az érdeklődők nagy része anyat fordult, mikor meghallott, hogy itt nem lesz radiátor, meg majd a külső hidegből lesz bent meleg, ma pedig már elvárás. Tehát én úgy gondolom, hogy kicsit úttörők vagyunk itt Magyarországon, de látva a nemzetközi trendet, biztos, hogy itt is ennek van jövője.
Még utána lehet nézni a Völgy projekt oldalán, vagy Völgy Garden projekt oldalán ennek az egésznek, és egy gyorsan én ezt megválaszom, mert látom itt az anyagban, amit küldtél, hogy csak természetes anyagok vannak, fizikai védelemmel, vegyszeres kezelés nélkül. Ezt kérdezte a kedves hallgató, hogy milyen vegyszerek vannak, úgyhogy ez itt a válasz akkor erre.
Igen, tehát mi ilyen fakezelő, integráló anyagokat nem használunk, mert nagyon hosszú távra tervezzük az épületet, és itt a fizikai védelem az, ami igazi biztonságot nyújt, hogy a fa szerkezethez ne juthasson el víz, ami egyébként minden szerkezetnél fontos, tehát ha egy vasbeton szerkezetbe bejut a víz, az ott is problémát okoz, meg itt is, tehát ezt szakszerűen meg kell oldani, hogy egy száraz, lezárt szerkezetünk legyen, és akkor nem történhet vele probléma.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezt, érdekes projekt ez, Völgy Garden tehát, és a menedzser ügyvezető Bogó Tamás volt itt velünk a stúdióban. Köszönjük szépen, jó munkát akkor!
Köszönöm én is a lehetőséget!
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.